Már tavaly, legalábbis iskola év szempontjából elkezdtük azt a sémát, és annak a sémának a kapcsán annak a megtárgyalását, hogy mit jelenthet az, hogyha valaki olyan értelemben önfeláldozó, hogy az az önfeláldozás nem elsősorban és alapvetően annak a javát szolgálja, akiért az önfeláldozás történik, hanem az önfeláldozás hátterében éppenséggel sokkal jobban benne van maga az, aki az önfeláldozást teszi, miközben általában ez számára nem is tudatos és nem világos. Tehát például, hogy ennek az önfeláldozás sémának egyetlen jellegzetességét kiemeljem, aki ezzel a sémával él, és ez jellemzőre az életnek sok területén és kapcsolatában, ő másokat jobban rászorulónak tekint és lát majd, mint azok valójában azok. Ezért tulajdonképpen nem csak, hogy sajátos a realitásvesztésben van, és pontosan azt nem adja meg akár a családtagoknak, akár segítőként azoknak, akikkel segítő viszonyban van, ami az egyik legnagyobb dolog, hogy kinézem belőled, hogy meg tudod csinálni. Hogy látom az erőforrásaidat, hogy tehetséges vagy, hogy minden adva van. Egy kicsit legfeljebb valamit fejleszteni kell, vagy valami bátorságot össze kell szedned, és ennyi az egész. És én már jövök is hátra-hátra, háttérbe, és adom neked a nagyobb teret, mert szinte minden megvan, ami ahhoz kell, hogy valami szülessen. Pont ezt nem adja meg. Azt a teret, amiben az alapján lehet növekedni, amely készségek, adottságok tulajdonképpen már ott adva vannak, legalábbis akár lehetőség szerint, és azokat nem kell én nekem ellátnom az ő életében, hanem nem is akarom ezt ragozni, de azért el tudjuk képzelni, hogy milyen hatása van egy családi kapcsolatrendszerben, vagy egymással való viszonyunkban az, hogy én sokkal rászorulóbbnak tekintlek, mint ahogy vagy. Tehát ilyen értelemben beszélünk az önfeláldozásról, mint sémáról. És ugye, még egyszer megismétlem, és talán menjünk tovább, hogy a bűntudattól való félelem, annak a megelőzésére tett kísérlet, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásom, hogy nem vagyok elég jó, és az önmagamról kialakított pozitív képnek a föntartása, én jó vagyok. Én segítek. Én egész nap segítek. És ez a kettő, a bűntudat és a bűntudat elkerülésére tett törekvés és a pozitív önmagamról alkotott képnek, ez a görcsös és nem tudatos föntartására irányuló törekvés, aminél lehúzódik a róló, és nem látlak téged, hanem saját magamat csak. Na most. Elkezdtünk beszélni az elég jó segítő ismérvei, de most nem elsősorban a másokkal vagy a klienssel való kapcsolat szempontjából, mert például egyetlen egyszer sem fog megjelenni, hogy empatikus, vagy tiszteli a klienseit, erről most nem fogunk beszélni, pedig kéne. De itt most a séma szempontjából nézzük csak, tehát azokat az ismérveket vesszük elő, hogy egy elég jó segítőnek mi az, ami segítségére van, és ami ebből a szempontból a legnagyobb segítségére van a klienseknek is, hogy hogyan tud segíteni magának. Hogyan tudok elég jó segítő lenni az önmagammal való viszonyban, hogyan tudok magamnak nagyon hatékonyan segíteni, és ez hogyan tud segítség lenni a klienseinknek, hogy én tudok hatékonyan segíteni magamnak. Egyébként ezt ezerszer is hangsúlyozhatnám. Az egyik legnagyobb segítség azoknak, akiknek segítünk, hogyha azt látják, hogy mi hatékonyan segítünk magunknak. Ez a legjobb minta, ami létezik. Hogy mi emberszámba vesszük magunkat, fontosnak tartjuk magunkat, képesek vagyunk magunkért cselekedni, nem hanyagoljuk el magunkat, együttérzők vagyunk magunkkal. Hát ez a legjobb minta. Hogy ez egy nagyon emberi motívum. Hát valamiből meg kell élni. Kiégtem, nincs hozzá kedvem, le vagyok pusztulva, családom romokba, meg én. De hát valamiből meg kell élni. Ja, így akkor nehéz. De most képzeljünk el egy olyan segítőt, aki valódi lendülettel van, belső motiváltság, van bőven, szakmai tudás egeket veri, és nincs benne emberi. Óha. Ez egy jól beprogramozott robotnak lehet, hogy jó. De hogy lesz ebből egy emberi viszony? Eszembe jutott egy német pszichoterapeuta, akitől tanultam sokat, azt mondja, hogy azt figyeltem meg a több évtizedes szakmai gyakorlatomban, hogy amikor még oly nagy szakmai tudással és rutinnal is végeztem, mindig az volt a benyomásom, hogy ez lapos, nem igazi segítség. Ő mondta azt el, hogy Németországban egy klinikám azt nézték, hogy 40 éves szakmai gyakorlattal, 20 éves szakmai gyakorlattal kezdő segítők segítenek, és az eredményességükre voltak kíváncsiak. És tudjátok, mi derült ki? A kezdő zöldfülű segítők nagyobb eredményessel segítettek, mint a 40 éves tapasztalattal valók. Miért? Mert ez még volt nekik. Kihagyjuk, hogy ez egy emberi viszony. Ez ijesztő. És azok a zöldfülű segítők, akik azért minimális szakmai tudással nyilván rendelkeztek, de ebben jók voltak, emberileg oda tették magukat, valami nagyon jó alakult ki. Azt mondta, amikor azt éltem meg egy helyzetben, hogy hűha, és elkezdtem félni, azt mondja, hogy ezek a beszélgetések vagy alkalmak voltak a leghatékonyabbak. Mikor én is féltem egy kicsit. Féltem, vagy aggódtam, vagy megjelent bennem a szorongás, és össze kellett nagyon szednem magam. Nem tudtam rutinból csinálni. Ezek voltak a legfontosabb pillanatok, helyzetek, találkozások. Ezért szólt így a mondat, hogy az eredményességet segítő módon van benne félelem attól, hogy ebből nem fog kijönni semmi. Hogy ez sehova se vett, hogy partalan, hogy béna, hogy... Tehát éppenséggel valaki nagyon lehet eredményes attól és akkor, hogyha van benne egészséges aggodalom vagy félelem, hogy nem akarom rosszul csinálni. Nem akarom. Nem akarok úgy lefeküdni, hogy ezen hánykolódok, hogy ezt is elszúrtam. Jól akarom csinálni. Ezen azért gondolkoztam sokat, hogy mondjuk Egerszegi Krisztina, ha ez az alkat, akkor tovább viszem a gondolatokat, nem tudom persze, hogy van, nem tudom, mert most az ember beszél, nem tudom. Hogy milyen érdekes, hogy abba hagyta, tulajdonképpen azóta nem is úszik. Tehát az eredményességet segítő mértékben jelenik meg benne a félelem, vagy aggodalom, és képes nem csak az érzéseivel valamit kezdeni, hanem a helyzettel. Tehát nem csak arra törekszik, hogy ne féljen annyira, hanem hogy ez a félelem hogyan tudja motiválni, hogy valamit jól csináljon vagy jobban. Most akkor jöjjenek az új témák. Következő. Nem akar minden elvárásnak megfelelni. Nem könnyű, főleg ha a kliensnek vannak elvárásai. Mert még az, hogy én azon a főnököm azt várja tőle, most a főnököm éppen nincs itt. De ül velem szembe a kliens, és azt mondja, akkor atya, mondjon egy tanácsot. És akkor te ülsz is. Tényleg, most nem érdemes nekiállni, hogy miért mondna. Egy-két mondatot legfőjebb. Oda mész az előjáróthoz, és azt mondja, ezt szerintem így érdemesebb lenne tenni. De hát én nekem nincsenek kompetenciáim itt. Az én kompetencia határom ott tart, hogy ide tudok jönni, és el tudom ezt mondani. Ennyit tudok. És akkor a te főnököd azt mondja, te csak csináld, én felelősségem. Miután beszélt az előjárójával, háj, nagy kő esett le a szívéről, mert hiszen addig érezte, hogy itt valami nem jó, tudta, hogy itt valami problémás dolog van, hogy ezt már muszáj lenne másképp tenni. De hát az előjárója azt mondta, én vállalom a felelősséget. Ezért ő nyugodtan hazament. Szóval, hát akkor jó. Jó, ez az engedelmesség nagy haszna. Olyan nincs, hogy minden felelősséget egy másik személy átvállal tőled. Legfőjebb, hogyha az agyhalál szélén vagy. Akkor olyan lehet, mert ott kómába fekszel, na ezt el tudom képzelni, és a családtól és az orvos mondanak rólad valamit. De ha már kis ujjadat mozgatod, egyszerűen az emberi létezés nem olyan, hogy egy másik ember azt mondhassa, hogy majd én minden felelősséget vállalok. Egyszerűen ilyen nincsen. Egy rendszer működhet ezzel a téveszmével, hogy akik följebb vannak, azt mondják a beosztottjaiknak, hogy minden felelősséget én vállalok, csak ez az emberi természettel összeegyeztethetetlen. Mert hogyha szabad felelős lények vagyunk, akkor ilyen nincs, hogy valaki más vállal minden felelősséget. A felelősségünknek mindig valamennyi része megmarad nálunk. Az elvehetetlen, átadhatatlan és a többi. És hogyha egy rendszer nem tudja mind a kettőt tisztáhozni, egy rendszer megfelelő működéséhez igenis szükség van a demokratikus és a hierarchikus szerkezet működtetésére. Ez fontos. Még egy családban is. Igen, van olyan, hogy itt van, meg ott van. Van ilyen, hogy egy helyzet aszimmetrikus. Van ilyen. Tehát az életnek van hierarchikus, és van demokratikus szerkezete. De hogy csak hierarchikus szerkezete legyen, amiben én azt mondhatom, hogy nem, most a felelősséget leraktam, ilyen egyszerűen nincsen. Ez borzasztó dolgokhoz vezethet. Egészen ijesztő dolgokhoz. Ha itt elkezdek úgy működni, hogy azt mondom, hogy ja, hát itt a teljes felelősség az előjáróimé, akkor hogyan fognak engem úgy fölszentelni pappá, hogy én azt gondoljam, hogy na igen, én így tudok pap lenni. Úgy nem tudok pap lenni, hogy minden felelősséget vagy átadok, vagy átveszek. Nem tudok, és nem is akarok így pap lenni. Ezért minden elvárásnak meg akar felelni egy segítő, nagyon ijesztő. Egy beosztott, nagyon ijesztő. Hát ha valami tud segítségére lenni, növeszteni egy másik embert, az, hogyha megtapasztalhatja veled való viszonyban, hogy te viszed az életnek a lerakhatatlan felelősségét. Valaki, aki éppen bele akar pusztulni az élete terheibe, valaki, aki éppen depressziós, valaki, akinek éppen levágták a lábát innen combtőből. Hát ki segít neki, ha nem az a valaki, akivel kapcsolatban megélheti, hogy ő a felelősségnek a ráeső részét következetesen vinni akarja. És nem mondja azt, hogy ja, hát így már nem, vagy úgy már nem. Ja, vagy hát akkor már nem. Tehát a jó segítő egyáltalán nem akar minden elvárásnak megfelelni. Mi ez? Az egyház társadalmi tanításában az szerepel, hogy ahogyan működnek a különböző rendszerek és csoportok, minden rendszernek és csoportnak és személynek engedni kell, hogy a saját illetékességi körén belül hozhassa meg a döntéseit. Tehát a fősőbb szinteken ne döntsünk olyasmiről, amit egy ilyen értelemben lejjebb lévő szinten is el lehet dönteni, és meg lehet tenni. Következő. Mer konfrontálódni. Egyik főnökömet idézném. Jó, hogy segítők tudnak eredetiek lenni. Érezte, hogy az egyházban túl nagy a tekintélytisztelet. Volt egy kedves lelki gyermeke, és rajta is ezt erősen érezte, a túlzott tekintélytiszteletet. Ezért éveken keresztül provokálta. És az történt, hogy mentek együtt az autóval, vezetett ez a fiatalember, lelki atya pedig az anyós ülésről piszkálta. És egyszer csak nyomott egy satúféket ez a fiú, és kikérte magának. És erre könnyekig meghatódott a lelki vezetője, és azt mondta, 10 éve várok erre a pillanatra. Azt gondoltam, már sose jön el. Hát már úgy utáltam magam esténként, hogy arra gondoltam, hogy mi minden piszokságot vágtam a fejedhez. Jaj, de itt volt már az ideje. Ez egy olyan matulás lelkivezető. Egy világhíres pszichodramatikus tett olyat nem egyszer. Egész váratlan, de nagyon szabad volt. Ültek a csoportba, ő a segítő, vezető, azt mondja, na most itt van egy helyzet. Arra kérlek, gyere, állj föl, és csinálj most két lépést, mit tennél ebben a helyzetben? Ugye segítők továbbképzése. Mindenki azért jön, hogy tovább tanuljon valamit. És akkor ő azt mondja, nem, én most nem. Nem, most egyszerűen nem érzem úgy. És hát egy jó segítőnél mindig bátran várhatunk az együttérzésre, az empatikus melléállásra, a kísérésnek a szépségére és látságára. Vezető, és a mondat még ugyanaz, hogy nem, én most nem. Fölpattan azt, akkor mi a fenének jöttél ide? Ha most vagy csináljuk, vagy nem csináljuk. Ez egy elég váratlan helyzet. Totál váratlan ahhoz képest, ahogyan ő elgondolta, hogy milyen egy jó segítő. Igen ám, de ő annyira eszes bácsi volt, hogy látta, hogy ez a mentalitás, hogy hogy ez a mentalitás az ő segítő szerepében is ott van. Tehát amikor ő beszélget a klienssel, és a kliens azt mondja neki, hát nem. Akkor azt mondja, jaj, hát ezt ismerem, tényleg van, nem. És akkor együtt, hogy nem. Tehát nem arról van szó, hogy ő egy bárdolatlan bunkó, hanem arról, hogy ez itt egy továbbképzés. Ő jelentkezett. Azt mondta, én szeretnék valamit megtanulni, valamit jobban akarok tudni. Erre szánom ezt a hetet. De a saját személyiségének a gyöngesége elsodorja őt. Ám a nem. És tudta, és rákiabál, fog valami olyasmit történni, amit ő sose csinálna. Soha. De most lesz róla élménye. És ez nem azt jelenti, hogy ő elállt volna tőle, vagy mellőle. Hát kapcsolatban maradt vele. Értitek ezt, hogy mert konfrontál, utána nem az volt, hogy jó, hát akkor, ha nem, és utána fordult volna a piroska, és bezzeg te piroska, te ugye igen. Na, hát ezek a jó csoporttagok. Ők a jó csoporttagok, velük dolgozunk. Ilyen csoporttagokkal nem dolgozunk. Szóval menjen az, aki nem akar dolgozni. Értitek, akkor ki lép abból a konfliktusból? Érthető. Tehát nem az a szép, hogy valakivel üvöltözni tudok. Vannak olyan helyzetek, amikben meg nem lehet nem konfrontálódni, ha valaki valóban segíteni akar. Tehát konfrontáció nélkül nem lehet segíteni. Egyébként egy folyamatban mindig vannak pontok, amikor szükséges volna a konfrontáció a kliens érdekében. De vannak olyan helyzetek, például szuicidkrízis, már említettük, vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja valaki, hogy hát nem tudom, én arra gondoltam, hogy nem tudom, hogy jobb volna befejezni. A legtöbben, mondjuk nagyon jó szándékú, kedves segítők, tele persze buzgalommal, de mi van bennük? Hallok egy ilyen mondat, hát azt gondoltam, hogy jobb lenne. Mit csinálok? Megpróbálok úgy tenni, mintha ez a mondat nem hangzott volna el. Mikor valaki tanulja a segítő helyzetet, körülbelül valami ilyesmi történik. Ennek aztán sokféle fantáziátokra bízom. Ahhoz azért általában némi rutinra van szükség, hogy valaki ugye elpöccint egy ilyen mondatot, hát és azt voltam, lehet, hogy nincs semminek se értelme, hogy te ott megállj, mint az előbb megálltunk. Jól hallottam, te azt mondtad, hogy jobb lenne, ha semmi se lenne? Mert most te tovább mentél, de várjál, hát te olyan mondatot mondtál, most itt álljunk meg. Egyszer nem tudom, hogy ezt most én hogyan értsem. De azt kérlek, segíts nekem, mert nem tudom, mit kell most ezzel kezdenem. Te azt mondtad, hogy lehet, hogy jobb lenne, nem is lennék. De mit értesz ez alatt? Azért ez egy konfrontáció. De nagyon világosan akkor vállalok egy konfliktust. Tehát, most hiába valakinek nem tudom, mekkora szakmai rutinja van, azért... És akkor visszalép kettőt, na jó, 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 de várjál, várjál, én komolyan veszem minden mondatod. Még ez engem nem nyugtatott meg. Most akkor kérlek, ezt mondd meg most egyenesen, hogy most azon gondolkozol, hogy megöld magad, vagy te így fejezed ki, hogyha nem vagy jól. Hát mondd meg, hogy most melyik van. Hát ezt tudnom kell. Hát van egy felelősség, amit leültünk beszélgetni. Hát nem mindegy, hogy most melyik van. Na ezt nevezem konfrontációnak. A konfrontáció nem az, hogy üvöltözünk, azzal csak mutattam valamit, hogy akár még. Ez egy konfrontáció. Enélkül mi mindent elkenünk. És nem jön elő az, ami igazán fontos. Például ilyen, ha azt látod, hogy most te egy szenvedélybeteg, alkoholbeteg emberrel vagy. Ha valaki szenvedélybeteg, főleg drogfüggő, alkoholfüggő, akkor tudhatom, mert ez benne van a szakirodalomban, a szakértői széken tudom, hogy minél inkább szenvedélybeteg valaki, annál inkább léthazugságban él. Tehát nem egyszerűen csak azt, hogy ja, bármikor le tudom tenni a poharat, hanem van egy olyan működés módja, hogy ne, hát semmi, mondja ittassan, semmi, jól vagy. Ezt nevezik léthazugságnak. Most, ha jön és azt mondja, hát rettenetes családi problémáim vannak, a feleségem egyszer nem hajlandó velem lefeküdni. Tehát akkor konfliktusaik vannak. Vaj, van annyi ezer már, mint 10 éve. De, és mit mond a felesége? Hogy miért nem? Hát mondasz mindent. Mindent mond. Még ilyeneket is mondok, hogy nem jó a szagom. Még milyen legyen, én nem vagyok egy ilyen hátra nyalt hajú, egy ficsú. Azt kéne neki. És te most azt gondolod, hogy na most benne vagytok egy léthazugság közepén. Hát nem arról beszélünk, ami a legnagyobb probléma. Azt tudjátok, hogy egy szenvedélybetegnél, alkoholbetegnél az úgy van, hogy először azért iszik, mert nehéz az élet, majd jön a fordulat, és már attól nehéz az élet, hogy iszik. Ez a fordulat mindig megtörténik. Van egy pont, ahol a legnagyobb problémája egy szenvedélybetegnek nem az, hogy gyerekkorban nem szerették, hogy nem tud bízni, hogy valamilyen sémája van, nem ez a legnagyobb baja, hanem az, hogy alkoholfüggő. Az a legnagyobb baja. És hogyha a statisztikákat, mindent, kutatásokat nézzük, tudjátok, mi derül ki? Egy alkoholbeteg embernél elkezdik őt depresszióval kezelni, mert hát az sokszor ugye társul dolog. Tudja, egyrészt itallal oldja a szorongást, valami ad magának egy kis lendületet, de közben ugye depressziós. Szóval, jó, hát tényleg az alkohol kényes téma, hát akkor depresszióval kezeljük. Semmi nem történik. Egy alkoholbeteg ember nem gyógyul ki a depressziójából. Ha kigyógyul az alkoholbetegségéből, és száraz alkoholista lesz, nagy százalékban megszűnik a depresszió. A kapcsolati problémák egy ponton túl magából az alkoholbetegségből vannak. A léthazugság úgy néz ki, hát persze, hogy iszom. Most egy ilyen helyzetben, szóval, jó, hát akkor tudja, mit legyen, elküldöm a pszichiáterhez, akkor 2 év depressziós, nem, akkor eljön családterápia, akkor hát ugye mit nem próbáltunk még? Hát még elég sok minden nem. Hát akkor depresszió, pszichiáter, családterapeuta, tudja mit? Hát ez tényleg nagyon komolynak tűnik, mert a depressziója se nyekkent meg egy picit se, meg ugye a család sem működik jól. Hipnoterápia. Ezt tudom elképzelni, az annyira fenköltnek hangzik, olyan nagyon hú, ott aztán beletúrnak
az. Legyen az. Hát nem.
És ez évekig és évtizedekig történhet, mert adott esetben nincs valaki, aki azt mondja, na várjunk. Ön mennyit iszik egy nap? Hát mennyit, mert nem sokat. Mennyit? Ez konfrontál. De mennyit? Hát hazamegyek, hát mi? Hát foci VB? 3 sör. Jó, és mit iszik még?
Jó, hát persze, kísérő az van.
5 sör, 1 fős. Ennyi? Hát, meg a bor. Hát, ha már beszéltetek a szenvedély beteg emberrel, akkor valami ilyesmit hallhattok. Azt a 4 sör. Jó, már tudjuk, mennyit iszik. Dehogy tudjuk. Mennyit iszik a sörből, a borból, a pálinkából és a pitralomból. Most, ha valaki ezzel így van, akkor azt mondja, hogy 4 üveg sör, akkor ott nincs vége. Mert ott még van ez, meg ez, meg ez, meg ez. Akkor elmondja, hogy mit az, és minden nap. Hát na, hát hétvégén az a kicsit eleresztjük az jól. Hát ez a munkanap. És akkor, jó, de hogy itt se állsz meg, hogy mi az, hogy eleresztjük a lovat, akkor az mennyi? Mennyi? Hát akkor azért már reggel. Még kérdezek magától néhány dolgot, mert én azt látom, hogy ez egy igazi fontos téma. Lehet, hogy ez a legfontosabb téma, amiről mi beszélhetünk. Mikor reggel föl kell, hogy kezdi a napot? Hát, jól esik azért egy picit a hazaiból. Remeg a keze? Reggel, hogy föl kell, remeg a keze? Hát, persze, hogy remeg. Hát, mi reggel? Melós ember vagyok, hogy ne remegne? Nehéz a munka. És mondja, van bűntudata emiatt? Gondolja, hogy ez egy kicsit baj, vagy szokott ezzel foglalkozni? Volt már magának problémája abból, hogy iszik? Szóval én nekem nem. Nem kell senkit se kell bántani. Nem kell, erről szó sincs. Csak vannak olyan helyzetek, amikor, ha valóban segíteni akarunk egy másik embernek, akkor nem kerülhetjük el a konfliktust, a konfrontációt. Nem a konfliktus a jó szó, mert ez vagy konfliktus, vagy nem. A konfrontációt. Akkor is, hogyha amikor elkezdjük csinálni, nekünk ez kényelmetlen lehet. Hát nem szoktam így beszélgetni senkivel. Ez kifejezetten nehéz lehet megtanulni, mert nem ez jönne nekem, hát én így elkezdjek így valakivel, mi vagyok én? De itt, ha segíteni akarok, akkor nem lehet mindent elkenni, mert az egész életében mindent elken. Akkor szép lassan én a segítő, vele együtt kenjük el az ő életét. És én segítek neki ebbe, ott kenegetjük mindent, tényleg, tudja, hogy hívja ide a feleségét. Hívja, beszélgessünk egy nagyot. És akkor mi a téma? Hát, hogy van a szexuális kapcsolat? Az legfőjebb arra lehet jó, hogy a feleség azt mondja, hát igen, azért büdös, mert a lehelletét nem lehet bírni. Igaz ez? Ön ittassan kezdeményez? Tehát vannak olyan helyzetek, amikben ha jól akarunk, valóban segítséget akarunk nyújtani, a konfrontációt nem lehet elkerülni. Akkor se, ha egyébként, amit ilyenkor csinálunk, idegen attól, ahogyan szoktunk segíteni, vagy hogy általában hétköznapi viszonyainkban beszélünk. Ez miért érdekes? Ugye az volt a cím, hogy az elég jó segítő ismérvei, hogyan tudok magamnak segíteni. Most, ha valami nehéz téma van, az egyik alkoholbeteg, a másik szuicidkrízis, a harmadik a pszichózis szélén táncol,
A negyediknek gyógyíthatatlan betegsége van. És én ezekben a külső kapcsolatokban mindig úgy csinálok, hogy mintha nem is hallanám, hogy hát csak megy tovább az élet. Akkor milyen viszonyban vagyok a saját magam elakadásaival? Ugyanezt fogom csinálni. Hát akkor mi a biztosíték arra, hogy én saját magammal meleg konfrontálódni? Azt a Feri, ezt nem csináltad jól. Ezt nem csináltad jól. Ezt mondd ki, hogy nem csináltad jól. Nagy dolog, hogyha én saját magammal tudok konfrontálódni. Ha mindent elkenek a saját életembe, hát az hogy lesz akkor? Hát jó, jó, így is jó. Következő. Képes az érzéseit, érzelmeit megélni, megfelelő formában kifejezni, főképpen pedig a haragját. Mert aki olyan önfeláldozó segítő, ő a haragját nem fejezi ki. És ez nem segít a kliensnek sem, a kapcsolatnak sincs javára, magát már nem is veszem. A harag nagyon nagy segítség tud lenni, a harag nem egyenlő az agresszióval. Ha én valakit minősítek és bántok, akkor nem a haragomat fejeztem ki, hanem minősítettem őt és bántottam. Hát nehogy félreértsük, mi az, hogy a haragot megélni. Az nem azt jelenti, hogy akkor megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, de mi haszna? Ez nem a harag kifejezése, hanem valakit most leértékeltem, lenéztem, minősítettem. Csak ezt haraggal csináltam. Ha merjük a haragunkat vállalni, azt megfelelő formában kifejezni, nem egyszer akkor történik valami. Otthonos a meghittségben. A jó segítő otthonos a meghittségben. Mikor valami fontos dolog történik, nem egyszer az a benyomásom, hogy azt sem bírjuk. Tehát, hogy is? Tehát vágyva, remegve óhajtjuk, hogy az életünkben igazán klassz és értékes és nagyszerű dolgok történjenek, és amikor történnek, nem viseljük el a súlyát. Akkor mindig mondani kell rá valamit. Nem kell rá mindig mondani valamit. Ha tehát egy beszélgetésben valami komoly, mély, belső tartalom megjelenik, nem kell rá rögtön valami okosat mondani, valamit, vagy tanácsot adni, pláne nem. Igen, a jó segítő mer közel és távol lenni valakitől. Ha jó segítő szeretnék lenni, akkor lehet valaki nagyon közel hozzám, lehet valaki nagyon messze, és az alapján érdemes szabályozni, hogy a kliensnek ez hogyan jó. Igen, talán ezzel a történettel fejezem be, volt egy pszichotikus férfi, nagyon nem volt jó állapotban, éveket élt pszichiátrián. És két történetet akarok róla elmondani. Az egyik, hogy volt egy idő, nagyon sokat jelentett neki, hogy eljött minden nap a misére. Minden nap és minden nap jegyzetelt. Hetente egyszer megvárt, és az összes jegyzetét odaadta, hogy ellenőrizzem, hogy tényleg ezt mondtam el. Mert akkor tudott tovább menni, ez úgy van, és akkor azt ő olvasgatta. És ez ment két évig. Egyszer csak ez a valaki nem jött. Egy hét, két hét, négy hét, két hónap. Aztán megjelent, és kért tőlem egy időpontot. Azt mondja, Feri, ültem otthon, és hogy arra jutottam, hogy tulajdonképpen naponta rengeteg órámat töltöm azzal, hogy ezeket, ezt leírom, és akkor át is. Rájöttem, hogy ez nekem már nem jó. Ezért úgy döntöttem, hogy most egy ideig egyáltalán nem jövök ide,
ahol te vagy, mert ez már nem segíti az életképességem. Ezt mondta egy pszichotikus valaki, aki nyilván ott és akkor nem volt pszichotikus, éveket volt élt pszichiátrián, és ha nem szedni a gyógyszert, pár hét alatt nagyon rossz állapotban lenne. Ezt tudta mondani.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.